Rusvai Miklós állatorvos, virológus, akivel nagyon sokszor találkozhatott az átlagember akkor, amikor a koronavírus járvány zajlott éppen.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok.
Most itt ülünk, ez a hivatal, a munkahely, nem mondom, hogy hivatal, mert az rosszul hangzik, munkahely, és kezdem azzal a kérdéssel, hogy valahol Jászapáti mellett van egy Rusvai kereszt. Ezt persze ön tudja.
Így van, az egész családunk az Jászapátiról származik. Tudjuk, hogy a Rákóczi szabadságharc idején a török hódoltság, tehát miután a törököket kiszorították Magyarországról, egy apa a három fiával költözött le Trencsén mellől egy ottani faluból, Rusváról, költözött le Jászapátira, és ez a Rusvai György nevezetű apa a közös őse az összes rusvainak. Jelenleg több százan vannak ország szerint, illetve külföldön is élnek, de tulajdonképpen ettől az egy rusvaitól származunk mindannyian, akit nyilván odahaza, amikor még Trencsén vármegyében lakott, nem rusvainak hívtak, hiszen Rusván mindenki rusvai volt, de itt ezt a nevet kapta a jászapáti közösségben, és attól kezdve ezt a családot így hívják.
Akkor itt is született, és itt is nőtt fel.
Az összes ősöm, édesapám, édesanyám Jászapátin született, én már Budapesten születtem, de csak azért, mert ők akkor éppen ott dolgoztak, de utána Jászapátin nevelkedtem, illetve az iskoláim egy részét is ott végeztem.
Milyen volt akkor a gyerekkor? Ott valahol a Nagyalföld közepén.
Én Tanyán nőttem fel, és most is Tanyán lakom, tehát nyilván a gyerekkori bevésődés, vagy ahogy idegen szóval szokták mondani, az imprinting periódusában, a legfogékonyabb periódusban én ezt a környezetet annyira megszoktam és megszerettem, hogy azóta is ragaszkodom hozzá.
Azt mondja, hogy Tanyáni Ináncs, jól mondom?
Ináncs. Tehát van Ináncs is, de én Ináncson lakom, ez Pest megyében van, Dabas, Ócsa közelében. Ez a terület, ahol én lakom, ez 5 kilométerre van Ináncstól, tehát kint egy erdő közepén, a természetvédelmi területen. Nekem ott van 7 hektáros földem, és ott ezen a tanyán lakom.
És akkor reggel föl kell, megfeji a teheneket, megeteti a tyúkokat, ad enni a nyulaknak, mi van, kecske?
Hát ezek közül csak részben van, tehát baromfi valóban van, csirke és kacsa körülbelül 70 darab. Most már juhokat nem tartunk, de régen tavaly még volt 30-40 juhunk is, méhek vannak, és kutyák vannak, ugye, amelyek ezt az egész területet őrzik, védik, róka, sas rendszeresen jön, és a kutyák jelentenek védelmet az állatoknak, amikor mi nem vagyunk ott.
Állatorvos, az MTA doktora, egyetemi tanár, hogy ezt az életmódot választotta? Hogy fér össze a kettő? Miközben a magas tudomány egyetemen oktat, aztán hazament a tanyára, ami ezek szerint nem Ináncs, ami valami 220 kilométerre van innen, és azt hittem, hogy onnan vonatozik be, de akkor nem, csak innen Pest megyéből. Szóval, hogy fér össze ez a két dolog, a tudomány, a magas tudomány és ez a fajta élet?
Itt a munkahelyemen ülünk, küszöbtől küszöbig, tehát a tanyától idáig a munkahelyig 30 kilométer, amiből 25 kilométer autópálya. Tehát az ötös autópálya mentén van Ináncs, talán akik járnak az ötös autópályán, tudják is, hogy van egy olyan, hogy Ináncsi pihenő, tehát gyakorlatilag 35-40 perc alatt be lehet érni, könnyen megy, az internet korában minden információ hozzáférhető a tanyán is, minden konferencián, tudományos ülésen lehet venni, online módon is, tehát magyarul a mostani életformával nagyon könnyen összeegyeztethető az, hogy az ember adott esetben egy ilyen, hát, ha úgy tetszik, akkor kies, ha úgy tetszik, romantikus, de minden esetre a régi módi életformához kötődik.
Most kérdezhetném, hogy meleg víz van.
Persze, te...
Bocsánat, vicc volt.
Igen, hát ahol áram van, minden van, ez ugye egy másik ilyen közhely, és természetesen mi is be vagyunk kötve az elektromos hálózatba, illetve hát napelemek is vannak.
Térjünk vissza egy picit a gyerekkorhoz. Milyen volt Jászapátiban felnőni annó, most fogalmam nincs hány évvel ezelőtt, de hát azért nem tegnap történt.
Kezdjük azon, hogy az én szüleim, édesapám orvos, édesanyám gyógyszerész, és akkor egy szolgálati szobában laktak a Bajcsi kórházban, a Bajcsi kórház negyedik emeletén. Én oda születtem, és a nővéremmel együtt ott gyerekeskedtünk a negyedik emeleti egyetlen szobában négyen, és 1957-ben a nővérem, mivel a szolgálati szoba közvetlenül a belgyógyászat részlegnek a tüdő osztálya mellett volt, a nővérem TBC-s lett, akkor ez még gyerekbetegség volt, illetve hát népbetegség volt, hogy így mondjam, és szanatóriumba kellett menni, engem pedig azért, hogy a fertőzés veszély megszűnjön, a nagyszüleimhez Jászíványba, ugye Jászapátinak egy külső kerülete volt Jászívány akkor, és odaadtak a nagyszüleimhez, akiknél én 3 évig nevelkedtem, amíg a szüleim végül is kaptak egy úgynevezett tanácsi lakást, ugye annak idején 61-ben, és akkor egyesült újra a család.
Hát azért ez nem lehetett könnyű, egy zárójeles megjegyzés, a nővérem meggyógyult, kigyógyult a TBC-ből.
Igen, szerencsére őt 2 év után az első osztályt, az első 2 osztályt ő a szanatóriumban járta, de utána kigyógyult, és attól kezdve együtt értünk.
És ön meg a nagyszüleinél élt 3 évig, nem lehetett könnyű, hány éves volt akkor? 5, 6, 7?
4-től 7 éves koromig voltam ott, igen, tehát az első iskolát is még ott jártam, az első osztályt. Egyébként nagyon jó volt, tehát egy idilli környezet volt. Gyerekként én tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden gyereknek olyan ideális környezetet kívánok, mint amiben én felnőttem. A gyerek azt szokja meg, amibe beleszületik, és amibe belenő, és egy nagyon megértő, nagyon barátságos, természetközeli életforma, a tanyasi életforma, és a rengeteg állat, a természet, a rendkívül elfogadó és megértő nagyszülők ideális gyerekkort biztosítottak számomra.
Bocsánat, de egyedül volt ott gyerek?
Gyerekként egyedül voltam a nagyszülői házban, de hát gyerek rengeteg volt akkor a tanyavilágban. Tanyasi iskola is volt még. Ez azt jelenti, hogy voltak gyerektársak is, de ott, abban a tanyában én voltam egyedüli gyerekként. Egy kicsit privilegizált hely is volt. Ami kellemetlen volt, hogy ez volt az erőszakos TSS-ítés kora, tehát az agitátorok jártak akkor is tanyáról tanyára, és különböző módszerekkel győzködték az embereket, hogy lépjenek be a TSZ-be.
Látott ilyet? Ténylegesen látta, hogy ez hogy működik, mint gyerek ott látta a felnőtteket?
Hát akkor egy személyes élményt, hogy mondjak el, ugye nem fogom elfelejteni soha azt a jelenetet, amikor a nagyapámat a bajuszánál fogva húzgálták körbe az asztal körül, hogy lépjen be a TSZ-be, és már elmenőben az agitátort kísérő rendőr, mert ugye rendőri kísérettel jártak mindenhova, a rendőr az én karomon nyomta el a cigarettáját, aminek még most is megvan a nyoma. Az ilyen atrocitások akkor hétköznapiak voltak, nyilván ezzel is a nagyszüleimet akarták zsarolni.
Egy gyereknek a karján a cigarettát? A mai szemmel ez egész... Tudom, hogy voltak ilyenek, meg tudom, hogy még ennél sokkal durvább dolgok is voltak, csak úgy találkozni az emberrel, aki ezt megélte, az mindig bizonyos értelemben megrendítő.
Érdekes módon nem emlékszem, hogy fájt volna. Tehát csak a hirtelen mozdulatra emlékszem, hogy attól nagyon meglepődtem. Tehát ahogy ment el, csak úgy oda nyúlt és elnyomta a cigarettát, de a fájdalomra nem emlékszem, csak a hirtelen mozdulatra, meg arra, hogy meglepődtem ettől.
Csak a rádióhallgatóknak mondom, hogy közben mutatja a mozdulatot, ahogy elnyomják a cigarettát. Hát akkor ez azért viszontagságukkal teli időszak lehetett. Ez volt a rossz, vagy ez volt a rossz emlék. A jó emlék, van valami olyan személyes jó emlék, ami akár a tanyasi iskolához kötődik, akár bármi máshoz?
A személyes jó emlékek azok a természethez kötődnek. Tehát a természet az mindig vigaszt nyújt. Tehát én azóta is, és az eltelt időben is, amikor az embert valami sérelem éri, vagy valamilyen lelki fájdalma van, én csak azt tudom tanácsolni, hogy menjen el kirándulni, töltsön 2-3 napot természetes környezetben, és az biztos, hogy kimossa ezeket a kellemetlen emlékeket. Tehát nekem is csak egy adalék. Ugye az egyik rokont, akit kitelepítettek kulákként a Hortobágyra, soha nem említette azt, hogy milyen atrocitások érték ott azon a kitelepítési helyen. Mindig csak a gyönyörű naplementéket mondta, hogy olyan gyönyörű napfelkeltéket, naplementéket, mint a Hortobágyon ő sosem látott. Tehát ezek az emlékek azok, amik fölülírják a kellemetlenségeket.
A naplemente persze, igen. Katona volt a Módmezővásárhelyen, akkor láttam, hogy milyen a naplemente ott kinn a pusztán. De visszatérve önhöz, ha megyünk tovább az élettörténetében, egyesült a család, visszatért Budapestre, akkor viszont hiányzott a tanya. Nem úgy volt, hogy hoppá, itt vagyok, na de ez a nagyváros, meg villamos, meg minden is, hol vannak a kacsák, meg egyebek?
Ugye az első iskolát még a tanyán jártam, tehát az első évet, utána emlékszem, amikor feljöttem, borzasztóan gyűlöltem a nagyvárost, és az új iskolát is. Tehát az eredeti iskolában az ember már barátokat szerzett, ott kötődött a tanítónénihez, tanító házaspárhoz, mert egy házaspár volt. Az első 4 osztály még egyesítve volt, tehát mindig az előttem járó osztályoknak az információ morzsáit is föl lehetett csipegetni. Tehát egy kicsit én már a saját osztályom előtt jártam tudásban.
Ez jó volt? Bocsánat, közbevetőleg. Ez a 4 évfolyam együtt, ez jó volt?
Nekem nagyon jó volt. Mindig jó tanuló voltam, és itt plusz tudásra tudtam szert tenni. Tehát amikor azok a gyerekek feleltek, amikor azoknak a gyerekeknek tartották az újabb ismeretekről az órát, akkor mi is figyeltünk, és aki tudta, az felcsipegette azokat a morzsákat, tehát nekem nagyon jó volt. Itt már Pesten, ahol elvált a 4 osztály egymástól, és én másodikosként már tudtam azt, amit az osztálytársaim, ez nem volt jó. Itt már nagyon idézőjelbe unatkoztam, és ez azért se volt jó, mert nem is szerettem oda járni. Emlékszem anyám, amikor először mentem az új pesti iskolába, minden kerítésbe belekapaszkodtam, úgyhogy le kellett feszegetnie a kezemet, ahogy mentem végig az úton. Nem szívesen jártam az új közösségbe, persze később megszoktam azt is, de azt tudom, hogy a második osztályban 6 intőm volt, meg egy igazgatói megrovásom, és ha nem a szüleim lettek volna a szüleim, akik ugye orvosként és gyógyszerészként szót tudtak érteni a pedagógusokkal, és ha nem lettek volna a kiváló tanulmányi eredményeim a többi tárgyból, akkor nagy valószínűséggel kiraktak volna onnan, mert 2-es magaviseletre azt mondják, hogy nem is emlékeznek, hogy volt abban az iskolában bárki másnak, nekem volt.
Hát, őszintén szóval meglepett. Soha nem gondoltam volna, inkább azt mondtam volna, hogy ön a jó tanuló, de hát akkor persze tanulmányi értelemben igen, de egyébként nem. Hanyadik emeleten volt a lakásuk?
Első emeleten volt. Az új tanácsi lakás az első emeleten volt.
Hát akkor legalább nem a 6. Aztán Budapest az egész megszokta, meg tudta szokni, vagy mindig visszaszökött a nagyszülőkhöz, amikor lehetett?
Az első adandó alkalommal. Akkor még 6 napig tartott az iskola hét, tehát a szombaton is jártunk iskolába, de a szünidő első napján én mentem vissza a tanyára az állatok közé, a csendes emberek közé, az általam megkedvelt, megszokott életmódba, tehát rögtön az első szüneti napon, télen is, nyáron is mindig ott voltam már.
Azt olvastam, hogy a középiskolát a Piarista gimnáziumban végezte. Miért?
Hát abban az időben nyilván hittanórára én is jártam, tehát a szüleim is vallásosak voltak, vallásos nevelésben részesült. Az én gyerekkoromban főleg a tanyai vidéki lakosság az még sokkal jobban tartotta a vallást és a vallási ünnepeket, tehát ez volt természetes, és mivel a vallásgyakorlás a mindennapunk része volt otthon, nyilván egy kicsit kettős nevelés is volt, mert más hallottunk az iskolában, más hallottunk otthon. Ugye a gyerekkorban a TSS-ítés stb. Során látott atrocitások is megerősítettek abban, hogy az az irányvonal nem feltétlenül helyes, amit az állami vezetés sugároz. Tehát magyarul egyenes út vezetett ezzel a családi háttérrel a Piarista gimnáziumba.
Jó bizonyítvány kellett.
Jó bizonyítvány kellett, az általános iskola vége felé én már kitűnő tanuló voltam, tehát akkor már a magatartásom miatt sem emelhettek kifogást, hiszen megszoktam az új rendet, meg hát új barátokat szerzett az ember, tehát teljesen beilleszkedtem értelemszerűen már serdülőkorban abba a közösségbe, amibe belekerültem.
Legendás tanárok voltak akkoriban a Piarista gimnáziumban. Tanították önt ezek a legendás tanárok?
Az egyik ilyen legendás tanár, aki talán a piarista közösségnél szélesebb körben is ismert, dr. Jelenics István, aki az osztályfőnököm volt. Tehát ő a piarista rend tartományfőnöke is volt egy darabig, illetve nagyon sokáig más helyeken is tartott mindenféle előadásokat. Prima díjas volt, ugye, mikor már megalapították ezt a díjat a 2000-es években. Tehát ő egy meghatározó egyéniség volt, de nagyon sok ilyen meghatározó egyéniség volt. Nagyon sokszor tartott órát nekünk, fizika órát, akkor még öveges professzor úr, aki tiszteli szerzetesként a piaristákhoz rendszeresen bejárt. Nyugdíjas volt már, de helyettesítőként alkalomattán beugrott, és nagyon szerettük az óráit, mert ezek részben ilyen stand-up előadások voltak, humorral és érdekes sztorikkal fűszerezve. Másrészt sose feleltetett, mert helyettesítő volt, tehát tudtuk, hogyha ő jön be, akkor sok nevetés és kevés feszültség várható az órákon.
Egyszer meginterjúvoltam Jelenics Istvánt, és valahogy úgy alakult, hogy fölmentünk, a szobája előtt volt egy ilyen kis várakozó tér, ez a Mikszáth téri épület volt, és bement a szobájába, valahogy át kellett öltöznie, vagy valami hasonló, de ma is emlékszem, hogy belépett a szobába, de csak résnyire nyitotta az ajtót, úgy ment be, valószínűleg azért, hogy én ne lássam, hogy ott valami hihetetlen könyvhalmaz, hever mindenfelé járt a szobájában. Tényleg így van? Ilyen volt a szobája, mint a Szerbantal könyvben valamelyik főhősnek?
Rendszeresen persze, mi, akik az osztályába tartozt. Nem volt olyan hét, hogy valamilyen okból ne mentünk volna ő hozzá. Nagyon személyes, nagyon jó nevelői kapcsolatot tudott kialakítani, és valóban, amikor nekünk nem kellett kint várakozni, mi mentünk vele együtt be, de akkor segíteni kellett helyet csinálni magunknak, tehát a fotelekből, székekről lerakni a könyveket, ahova le akartunk ülni. Tényleg, mint egy könyvtár úgy nézett ki, rendkívül nagy tudású, széles látókörű ember volt. Még egy ilyen volt különben, csak hogy a későbbi időszakból is mondjak, de ugyanígy minden széken, minden fotelon, minden vízszintes felületen könyvekkel volt tele. Dr. Berencsi Györgynek a szobája, aki az NNGK-nak volt az influenza osztályvezetője, szintén egy enciklopédikus tudással rendelkező, nagyon bölcs és jó szándékú ember volt ő is.
NNG azt mondta, az...
Az NNGK, tehát a volt oki a most Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyászati Központ, nem tudom a pontos nevét, de ugye ez a tiszti orvosi hálózat, igen.
Viszont ha a piarista gimnáziumba járt, akkor az érettségi... Ja, bocsánat, egy kérdés. Oda csak fiúk jártak?
Igen, ez sajnos nem volt kellemes, tehát a koedukáció hiányát azt éreztük mindannyian, tehát az általános iskolában mindenki olyan helyről jött a piaristákhoz, ahol az általános iskolában koedukált oktatás volt, és igen, ez egy törést jelentett.
Na de hát, és akkor mi volt? Akkor volt ilyen, hogy bál, és akkor a közeli katolikus iskolából hívták a lányokat? Így volt?
Nem volt bál, de oda rendszeresen átjártunk, illetve voltak közös programok, ha bál nem is, de valóban a Patrona Hungáriai gimnáziumban is voltak ilyen diákkapcsolatok, de hát a legtöbben saját maguk építették ki a
látom az arcán, hogy ön is, igen.
Igen, tehát nem csak ez a vonal létezett, hanem azért nyilván család és egyéb vonalon más oldalról is lehetett azért a lányokkal tartani a kapcsolatot.
Szóval azt akartam mondani az előbb, hogy a piarista gimnáziumból aztán egyetemre menni, ez nem tudom melyik év, de hát gondolom 70-es évek elején lehet körülbelül a Kádár korszakban, hát bölcsészkarra biztos nem mehetett, pedig Jelenics István biztos tartott olyan órákat, amik felkeltették a figyelmét az irodalom iránt, maradtak a műszaki tudományok, meg...
Hát az alapérdeklődésem annyira biológiai volt, hogy nyilvánvaló volt, hogy valamilyen biológiai irányultság lesz majd. Én az érettségi után az ELTE-re jelentkeztem biológus szakra, de hát ott nyilvánvalóvá tették. Akkor, bocsánat, de az ELTE az egy vörös egyetem volt, tehát ott nyilvánvalóvá tették, hogy ez egy hibás döntés volt, és akkor jött, hogy a továbbiakban nem oda kell majd jelentkeznem, hanem vagy az állatorvosira, vagy a Gödöllői Egyetemre, tehát vagy az Agrár Egyetemre, vagy az Állatorvosi Egyetemre. Ezeken megengedőbbek voltak, tehát nem volt annyira vonalas a vezetés, és ilyen mind a kettőnek ugye vidéki kapcsolatrendszere volt, és a hallgatóik túlnyomó többsége az akkor még vallásosabb vidéki közösségekből került ki, és nekem is volt több évfolyam társam, aztán később az egyetemen a bencésektől, a ferencesektől, a debreceni református kollégiumból, tehát magyarul sokkal megengedőbb volt ezen a vonalon az Állatorvostudományi Egyetem.
Na de akkor elsőre nem vették fel az egyetemre.
Még másodikra se.
Másodikra se?
Így van, másodikra se, és harmadikban már nem számított a hozott pontszám, meg nem számított az, hogy honnan jött az ember. A harmadik felvételinél már csak a szerzett pontok számoltak, és akkor 119 ponttal a 120-ból fölvettek.
Na de hát a hozott pontok azok biztos jók voltak. Most, ahogy önre nézek, úgy biztos vagyok benne, hogy kitűnő volt majdnem mindenből, ami fontos volt.
Nem. Tehát a piaristák azért egy kemény iskola volt. Én erős jórendű voltam a piaristáknál, de nem kitűnő. Ezért is például az, hogy az orvosira adjam be, nem is volt ilyen irányú tervem, de ennek ellenére ugye az föl sem merült. Én, nekem a hozott pontjaim azok, azt hiszem 60 volt a 120-ból a hozott pont, nekem valahol olyan 50-55 környékén volt, tehát amikor már nem számított a hozott pontszám, én ugye későn érő típus voltam, tehát elsőben, másodikban a gimnáziumban 14-15 évesen még messze voltam attól, ilyen 4,1-4,3 körül volt az eredményem, és utána a harmad-negyed éven már valóban a 4,7-4,8 táján voltam, az érettség kitűnő volt, de minden esetre az a lényeg, hogy a hozott pontszámaim messze voltak a maximumtól.
És akkor volt két év, amikor elment lóápolónak. Most ezt csak úgy mondom, fogalmam nincs, csak tippelek. Szerette az állatokat, gondolom valami olyan helyre ment dolgozni, ahol ilyesmivel foglalkoztatott. Rosszul tippelek, egészen más történt?
Volt ilyen is. Valóban dolgoztam laboránsként a Richter Gedeonnál, amit akkor még kőbányai gyógyszerárugyárnak hívtak, de ott fölhívták megint a figyelmemet, hogy ha, illetve hát máshonnan is hallottam azt a fülest, hogyha azt akarom, hogy tényleg jó ajánlásom legyen, akkor menjek el olyan munkahelyre, ahol ilyet kapok, és én a mecsekvidéki észbányákhoz mentem, tehát az uránbányába, és ezért nem vittek el katonának. Ugye akkor még egy Damoklesz kardja volt a fiú érettségizettek feje fölött az, hogy elviszik őket két évre katonának, és utána a fölvételi már az szinte reménytelen lett volna, hiszen ott bent tanulni nem lehetett, az embernek az agya gyepesedett ugye ott bent, tehát magyarul azért, hogy ne kerüljek illetve hát a behívásra, ezért lementem az uránbányába dolgozni, és valóban az ott kapott ajánlással azután föl is vettek.
Hát akkor, mint munkás került a bizottság elé. Na, de
sőt,
milyen
bányász.
Hát, na, de és milyen volt az uránbánya? Eleve az egy roppant veszélyes dolog, radioaktív, meg amit el lehet képzelni, és milyen bányászta az uránt?
Nem, engem éppen az előéletem ismeretében is, mert nem volt szakképzettségem, engem felszíni munkára osztottak be. Tehát én bányában csak érdeklődésből jártam, és ott is csak a legfelső szintre lementem egyszer a lifttel, de valójában ezt az életet nagyon kevéssé ismerem, tehát csak a többieknek az elmondásából.
Tehát amikor lement a lifttel, akkor egy érdeklődő volt, messzire ment a lifttel? Tehát ez, hogy mondjam, az uránbánya ilyen 200-300 méter mélyen volt?
Így van, ez 370 volt az az akna, ahova én lementem. Ez a legmélyebb pont, ahol jártam.
Uránbányász volt, de mégsem.
Így van. Ez így igaz. Tehát ezt én nem is mondanám, hogy uránbányász voltam. Dolgoztam az uránbánya vállalatnál.
Persze messze Budapesttől, messze a szüleitől. Az is nehéz lehetett azért egyedül, mint egy fiatal ember. Ott persze Pécs egy nagyon szép város, és nyilván sok minden van. És az uránbányában biztos jó volt a fizetés.
Ez így van. Amikor egyetem után elhelyezkedtem itt ezen a tanszéken, ahol most is ülünk, és ahol a beszélgetésünk zajlik az Állatorvostudományi Egyetem járványtan tanszékén, 1978. novemberében vittem haza az első fizetésemet, ami szinte fillére pontosan egyötöde volt annak, amit a bányában kerestem 6 évvel korábban, tehát 1971-ben.
És azt a pénzt persze, mint fiatal ember elköltötte.
Ez így van. A családban nekem volt először kis rádióm, ami akkor még nagy szó volt, ezek a hordozható rádiók, Magnum és a többi, de hát ez megint csak a hétvégekhez kötődik, amikor jöttem haza.
Ez egy furcsa időszak volt a 70-es évek. Szerette például a popzenét, amit akkor nem így hívtak, és egyáltalán milyen volt a szórakozás abban az időben?
Persze, hát nekünk az Illés volt ugye az egyes számú zenekar, ők voltak a legkevésbé rendszerkonformak, mi őket szerettük legjobban, a külföldi együttesek mellett persze, amik akkor már szintén beszivárogtak azért a különböző rádióműsorokon keresztül, ez azért már a fellazuló Kádárkor volt, 71 és 73 között, akkor már nem volt annyira rigorózus a rendszer, és hát ugyanazt szerettük, amit a többi korunkbeli fiatal.
És akkor az uránbányászatból szerzett keresetével megszerzett Magnóra vette ezeket a felvételeket, és így hallgatta, és a többi. Nagyjából így?
Így van. Illetve hallgattuk a barátaimmal, volt osztálytársaimmal, később évfolyamtársaimmal, igen, ez anyagilag nagyon sokat segített. Ebből vettem egy 4 személyes Kenút, amivel azután vizitúrákat csináltunk a Tiszán, a Rábán, a Dunán, a Körösökön, tehát jártuk az országot. A piaristáknál megszeretett vízitúrázás ilyen egyéni programokra lehetőséget adott.
Mert a piaristáknál volt olyan, hogy kenut építettek ott a római parton, ugye? Jól mondom.
Volt egy saját hajóparkjuk, hogy így mondjam, tehát egy 3-4 csónakból, különböző típusokból kajak, kenu, álló hajó, raj volt.
Flotta.
Flotta volt, és volt egy 3 hajóból álló vitorlás készletük is a Balatonon. Mind a kettőben volt részem, és nagyon szerettük mind a kettőt, és Jelen is tanár úr ugyanúgy túrázott velünk, tehát akkor ő még olyan 30-es évei vége felé járt, tehát pont szinte 20 év van köztünk, amikor mi 14-15 évesek voltunk, akkor volt ő 34-35, tehát ereje teljében volt, és ezekre a túrákra ő vitt bennünket.
Egy baj van ezzel a túrával, hogy sok a szúnyog.
Meg kell szokni.
A szúnyogot hogy lehet megszokni? Nem lehet megszokni.
Nem veszi észre az ember. Tehát ezt a tanyámon is mondják, hogy sok a szúnyog, nem veszem észre. Tehát az ember immunis lesz a csípésre egy idő után, de ez ugyanígy igaz a méh csípésre is, ami adott esetben nagyon fájdalmas, van, akinél egy félalmányi duzzanattal jár. Nekem meg, mivel a méheimet rendszeresen gondozom, és adott esetben meg is csípnek, nekem az olyan, mint egy szúnyogcsípés. Tehát az embernek egy kicsit viszket, megvakarja, és utána észre se veszi.
Most akkor egy kicsit ugrunk időben, kedves hallgatók. Rusvai Miklós állatorvos, virológus a Kvaterka vendége, én Sályi András vagyok. Tudnélik, a méhek a kitérő. Hirtelen előre ugrunk, amikor ön már végzett állatorvos, és méhekkel foglalkozik többek között, és azzal, hogy a méh családok miért pusztulnak, vagy miért nem. Miért pusztulnak a méh családok?
Nagyon változatos oka van. Én ugye elsősorban a vírus okozta méhpusztulásokat vizsgáltam. Ez is ehhez a munkahelyhez kötődik. 1990-es évek legvégén, tehát 1999-ben jött egy kolléga azzal, hogy a méhek nagyon pusztulnak, próbáljuk kivizsgálni az okát, és akkor az akkori PhD hallgatómmal, Bakonyi Tamással rámozdultunk erre a témára, és Magyarországon először kezdtünk foglalkozni a mézelő méhek vírusfertőzéseivel, és későbbiekben ez oda fajult, hogy nemzetközileg is elismert helyet vívtunk ki a méhvírusok kutatása területén, és gyakorlatilag Magyarországon azóta is a méhvírusok kutatása tulajdonképpen ezen a munkahelyen folyt csak.
Na de a vérvételből egy embernél ki lehet mutatni a vírusokat, gondolom én. De a méheknél ott ezt hogy csinálják? Ott vérvétel biztos nincs.
Nem, a méheknél ott a család az organizmus. Tehát ne felejtsük el, hogy a család az kicsit változó számban, de 10 és 50 ezer méhből áll. Gyakorlatilag egy-egy méh az úgy fogható fel, de a hangyáknál is ez van, ugyanúgy fogható fel, mint egy-egy sejtje az embernek. Tehát az egész halmaz képez egy szervezetet, ezért mondtam, hogy a méh család az organizmus, tehát ha egy-egy méhet megmintázunk, akkor kapunk információt a család egészségi állapotáról. Ha 50-et mintázunk meg, annál nagyobb a merítés. Tehát a méh család megmintázása, a méh család különböző fertőzöttségének a kiderítése, akár baktérium, akár vírusfertőzésről van szó, az a méh egyedek vizsgálatával történik. Szétdörzsöljük PCR, bakteriológiai vizsgálat és a többi.
Szétdörzsöljük a méheket? És akkor, és abból?
Igen, különböző vizsgálatok, mikroszkóp, agarlemezek, sejtenyészetek, a COVID ideje óta ismert PCR vizsgálat, tehát amikor nukleinsavját vizsgáljuk az adott élőlénynek, kimutatjuk belőle, hogy milyen vírusok, milyen baktériumok vannak. Tehát magyarul ez ugyanolyan, mint ahogy az orváladékából az embernek ki lehet mutatni a vírusokat, a garat tamponból ki lehet mutatni a vírusokat, ugyanúgy a méhek szervezetéből is, tehát egy viszonylag szennyezett biológiai mintából, amilyen a garattampon, az orrtampon, vagy a méhecskének az egész teste, ebből a mintából egy-egy vírust ki tudunk mutatni, és a vírusoknak egész skáláját.
Ma sokkal kevesebb méh család van Magyarországon, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt?
Sokkal több. Ez is a baj, és ezért van az, hogy Magyarországon jelenleg szinte minden évben azt lehet mondani, hogy a méh családok 25-30%-a elpusztul évente, mert túl nagy a méhsűrűség. Európában, Magyarországon a második legnagyobb a méhsűrűség, tehát körülbelül 1.200.000 méh család van Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy ha 100.000 négyzetkilométer kerekítsünk fölfelé az ország területe, akkor négyzetkilométerenként 12 méh család van. Ha most levonjuk a Balatont, a Mátrát, az autópályákat, Budapestet, mint nagyváros, stb. Ez azt jelenti, hogy négyzetkilométerenként átlagosan minimum 20-30 méh család van, ami egy óriási sűrűség. Ezért van az, hogy a különböző fertőzések gyorsan terjednek, és adott esetben ki is pusztítják a méh családot.
De hát minden méhész arról panaszkodik, hogy pusztulnak a családok, hogy nincs annyi, és hát én mindig azt hittem, hogy kevés a méh. De hát akkor ezek szerint túl sok van, de hát akkor az egy egyszerű dolog. Túl sok van, hát ritkítani kell, hogy kevesebb legyen, meg gondolom ritkulnak maguktól. Akkor nincs gond a méhekkel, rosszul mondom biztos.
Nem, tökéletesen mondja, minden évben kipusztul 30%, és a méhészek minden évben pótolják. Tehát nem csak pusztulnak, szaporodnak, és télen pusztulnak általában, hiszen a vírusok által legyengített méh családok, azok többnyire télen pusztulnak el. Tavasszal a kaptárbontáskor látja a méhész, ugye ilyenkor téli nyugalomban vannak a méhek, betelelnek, tavasszal derül ki az, hogy túlélte a méh család. Nem ér túl, akkor felszaporítom. Tehát a veszteséget pótolják a méhészek vagy vásárlással, vagy a saját tartalék családjaikból szaporítanak.
Tehát akkor nincs baj a méhekkel? Nagyon egyszerűen fogalmazva?
De van. Továbbra is van baj, mert azt kell, hogy mondjam, hogy most ezzel az 1.200.000 méh családdal termelünk annyi mézet, mint ezelőtt 30 évvel a 600.000-rel. Tehát részben a teljesítő képességük, részben az életképességük is csökken, éppen azért, mert sokkal több a vírus fertőzöttség a nagyobb zsúfoltság miatt, de nem mondhatom azt egy méhésznek, felezd meg a méheidet. Ez csak a piac tudja megtenni, és most a piac kíméletlenül meg fogja tenni, mert olyan rosszak a mézárak, és annyira erőteljes a távol-keleti import, hogy nagyon sok méhész kénytelen lesz feladni. Tehát igen, de ehhez az kellett, hogy egy mostani ilyen, nem azt mondom, hogy túltermelés, de gyakorlatilag a piac hiánya a méhészeket meg fogja majd rostálni nagyon erőteljesen. Korábban nem lehetett önkorlátozásra rábírni őket.
Rusvai Miklós állatorvos virológusa Kvaterka vendége, én Sályi András vagyok. Kitértünk a méhek kapcsán, de hát állatorvos lett, visszatérünk ahhoz, hogy elvégezte az egyetemet, állatorvos lett, és akkor az állatorvos kapcsán az ember arra gondol, hogy lovakat, meg marhákat gyógyít, meg esetleg kutyákat. Pont virológus lett. De miért lett pont virológus? Ez olyan vonzó terület volt?
Egyszerűbb a dolog. Az államvizsgákon nagyon jól szerepeltem, tehát kitűnő voltam az államvizsgatárgyakból, és egy nagyon nagy tekintélyű tudós állatorvos dr. Szent Iványi Tamás, aki az államvizsgabizottságomnak a résztvevője volt, és az egyik kérdező, annyira megtetszett neki a teljesítményem, és ő ennek a tanszéknek, a járványtani tanszéknek volt a vezetője, megkérdezte, hogy nincs-e kedvem itt elhelyezkedni. Erre a kérdésre nem lehetett nemmel válaszolni. Tehát ő annyira tekintély volt a szakmában, annyira tiszteltük mindannyian, hogy azonnal igen mondtam, bár volt több lehetőségem is, tehát hazamehettem volna Szolnok megyébe, ott is hívtak, a járságba elhelyezkedhettem volna. Az egyetemen is más tanszékek is kérdezték, hogy esetleg el akarok helyezkedni, de én erre a tanszékre szavaztam.
Ez volt a bőség zavara.
Itt ugye ezen a tanszéken a mikroszkóp. Akár melyik laboratóriumba megyünk, akár bakteriológia, akár immunológia, akár virológia, a mikroszkóp a fő eszközünk. Az állatok testi valójukban csak donorként szerepelnek, tehát ők adják a mintát, szervmintákat, ha elpusztultak, orváladék mint a bélsártampon, nyál mint a egyéb minták, akkor, ha még élnek, vérminták, és ebből kell nekünk kitalálni, hogy mi bajuk, és hogy lehet rajtuk segíteni.
Amikor én először meginterjú voltam önt, akkor valahogy a Tatai tó taván megszálló madarakról esett szó, és aztán, amikor jött a koronavírus járvány, és ön naponta nyilatkozott itt-ott, amott esetleg szerintem akár naponta többször is, akkor azon csodálkoztam, hogy de hát ez az ember, ez a vadludakkal foglalkozott, hogy jönnek ide az emberek?
Nem a vadludakkal, az influenza vírussal. Annak idején mi, amikor először találkoztunk, akkor a madárinfluenza akkor ütötte fel a fejét először Magyarországon, 2002-2003 táján, lehet, hogy ez egy kicsit később volt, de ugye akkor jött be a madárinfluenza, és a vízi madarak ennek a madárinfluenza vírusnak a hordozói. Mi a madárinfluenza kapcsán beszéltünk a Tatai tavon levő vadludakról, akik azóta is hordozzák ezeket a vírusokat, hozzák, viszik, és ezért van az, hogy ahányszor madárvonulás, annyiszor Magyarországon felüti a fejét a madárinfluenza, és halljuk, hogy Bács megyében, Békés megyében, Hajdú-Biharban több ezer madarat, vagy akár több tízezer madarat ki kell írtani, libát, pulykát, kacsát, azért, mert megfertőződtek a madárvonulás során a vadmadaraktól, többek között a vadrudakról, akiknek apropóján annak idején beszélgettünk először.
Na most az egyik kérdés az, hogy amikor ilyen sokan keresték, hogy jöjjön ide, nyilatkozzon tévében, rádióban, itt-ott, amott, mindenütt, nagyon fárasztó volt, nem volt terhes?
Nem, terhes volt, de az az igazság, hogy az, aki egyetemi oktatóként 40 éven keresztül a hallgatók kérdéseire válaszol, a hallgatókat informálja, a különböző gazdaságokban a gazdálkodók, a döntéshozók kérdéseire válaszol, tájékoztatja őket a betegségekről, az egyrészt megtanulja, hogy hogy kell laikusoknak vagy féllaikusoknak adott esetben elmondani szakmai információkat. Ez az egyik része a dolognak. Másrészt nagyon szívesen csináltam, hiszen aki ezt a munkát végezte 40 éven keresztül, az a tájékoztatást, az oktatást, ha úgy tetszik, a köznevelést szívügyének tekinti, és ez nálam azóta is így van.
Na most akkor a keresztkérdés, amit mindig föl szoktam tenni. Tényleg a wuhani laboratóriumból érkezett a koronavírus járvány? Persze erre azt fogja mondani, hogy nincs bizonyíték semmire.
Én azt mondom, hogy jelenleg három lehetőség forog ugye közkézen, vagy közszájon, ha úgy tetszik. Az egyik az, hogy természetes mutáció révén keletkezett a vírus, és a wuhani állatpiacon került át az emberekre valahogy. A másik, hogy a wuhani virológiai laboratóriumból laboratóriumi szökevényként, tehát ott ugye denevérvírusokkal dolgoznak, és ott Chang elejtette a lombikot, és emberek megfertőzöttek a vírussal. A harmadik, az pedig az, hogy ez egy mesterségesen megpiszkált vírus, egy biológiai fegyvert próbáltak csinálni, és ez szabadult el. A három változat közül én körülbelül 70%-ot adok az elsőnek, tehát hogy ez egy természetes mutáció, hiszen az évezredek során hány kórokozó szabadult rá az emberre, a pestistől, a fekete imlőig, mind állati eredetű, a spanyol nátha járvány, ezek mind állati eredetűek. Tehát a természet találékony, és tudja, hogy hogy kell ezt a mutációt megcsinálni, hogy az ember is megbetegedjen. Tehát ennek adok 70%-ot természetes eredetű laborszökevény, ennek adok körülbelül 25%-ot, és a maximum 2-5% a valószínűsége annak, hogy ez egy megpiszkált vírus, mert ha megpiszkált vírus, annak először mindig a vakcináját csinálják meg, hogy nehogy a katonaságot, az adminisztratív személyzetet, a politikusokat megbetegítse a vírus, tehát őket beoltják először, ha ilyen fegyvercélú piszkálgatása történik a vírusnak. Tehát akkor mindig a vakcina az első, itt pedig az első vakcinát maguk a kínaiak is egy évvel a járvány kitörése után hozták napvilágra.
Na most akkor a másik kérdés. Az Egyesült Királyságba mentem nyáron, és akkor az történt, hogy a vámnál kérdezték, hogy viszek-e húst, nyers húst, meg tejet. És persze azt mondtam, hogy nem, és semmi nem volt, de kiderült, hogy mindez a száj- és körömfájás járvány miatt volt. Lehet tudni, hogy honnan jött Magyarországra a száj- és körömfájás 2025-ben? Sokat gondolkozik egyébként, csak úgy mondom a hallgatóknak.
Igen, mindig szoktam gondolkozni, hogy én meddig mehetek el a hivatalos és a nem hivatalos álláspont közötti különbségek ismeretében, de mivel én nyugdíjas vagyok, és ez volt az előnyöm a COVID idején is, amikor nagyon sokan le voltak tiltva a nyilatkozásról, én pedig már nyugdíjasként azt mondtam, amit akartam, és senki nem tilthatta meg, hogy szerepeljek akármilyen fórumon is, akár kormánypárti, akár ellenzéki, akár bulvár, akár tekintélyes médium keresett meg, én mindenkinek nyilatkoztam, mert én a közművelést és a köztájékoztatást tartom legfontosabbnak. Tehát én akkor is mondtam azt az álláspontot, amit én tudományosan és a saját szakmai lelkiismeretem szerint megalapozottnak gondoltam, függetlenül attól, hogy ez egybecsengett a hivatalos állásponttal, vagy nem. Itt azt lehet tudni, hogy hivatalosan egy pakisztáni törzs áll legközelebb a Magyarországon kimutatott törzsekhez, de ez 2018-as, tehát közel 7 évvel korábbi törzs, mint ami nálunk fölbukant. De azóta voltak Törökországban, tehát sokkal közelebbi rokonai térben is, és időben is közelebbi rokonai vannak Törökországban, tehát nagy valószínűséggel nem az a pakisztáni törzs, ami nálunk fölbukkan, nem az az őse, hanem nagy valószínűsége a legközelebbi rokonai Törökországban vannak, onnan pedig rendkívüli erőteljes a forgalom, nem tudunk úgy végigmenni egyik autópályán se, hogy egy török kamiont ne látnánk. Magyarországról is rendkívül erőteljes az odairányuló turista forgalom, tehát magyarul bármikor be lehetett hozni azt a vírust.
Akkor nem az történt, mert egy bulvár médium rögtön kérdezné, hogy nem lehet, hogy valahogy szándékosan valakik elterjesztették ezt a vírust Magyarországon? Tehát a szándékosság fennállhat?
Fennállhatna, de ebben az esetben nem állt volna meg a járvány. Tehát ha szándékos úgynevezett agroterrorista, ugye mondják, hogy bioterrorista vagy agroterrorista, ez egy bevett fogalom, tehát vannak ilyenek, tehát egy agroterrorista cselekedet lett volna, akkor nem egy hely lett volna a kiinduló pont, hanem lenne Magyarországon, Olaszországban, Franciaországban, stb., ahol adott esetben sokkal nagyobb a károkozás is.
Na de lehet, hogy csak Magyarország volt a célpont.
Ez lehetséges, de ebben az esetben sem Magyarország egyetlen egy megyéjének viszonylag szűk körrel lezárható területe lett volna. Ne felejtjük el, Magyarországról az export a legkritikusabb húsvéti időszakban nem állt le például Olaszország irányában. Tehát a bárány exportunk húsvétkor zavartalan volt, Szlovénia egy pillanatig nem tiltotta meg az átmenő forgalmat. Tehát magyarul nem érte volna el a célját, ha egyetlen egy góc van. Azt kellett volna, hogy legyen Győr-Sopron megye, Békés megye, Szabolcs megye, Zala megye, és már is az ország egész területe le van fedve, kitiltották volna mindenhonnan. Az, hogy egy pontból kiindulva történt valószínűleg a fertőzés, ez ellen szól, hogy egy szándékos agroterrorista művelet lett volna.
Amikor először beszélgettünk, akkor persze kérdeztem a világjárványról, és mondta, hogy világjárvány bármikor lehet. Most már volt egy koronavírus járvány, ami világjárvány volt, de most megint azt fogja mondani, hogy világjárvány bármikor lehet?
Igen, és mi 2002 óta a madárinfluenzát vártuk befutóra. A koronavírus beelőzött a surranó sávon, ugye, ahogy mondani szokták, senki nem figyelt rá. Tehát magyarul bármikor a madárinfluenza holnap után, jövő szezonban, bármikor átugorhat az emberre.
Na de hát az csak egy influenza. Hát együtt élünk az influenzával, az nem lehet olyan vészes.
Ez igaz, de az egy más típus. Tehát az az influenza típus, ami ellen mi immunisak vagyunk, ami ellen a vakcináink vannak, az nem ad védettséget az új influenza ellen. Tehát a madárinfluenza az antigén szerkezetében annyira különbözik az eddigi emberi influenzáktól, hogy az valóban generálhatna egy új világjárványt. A jó hír viszont, hogy mivel őt várjuk már 20 évre, hogy átugrik majd az emberre, és emberről emberre terjedve világjárványt okoz, már megvan ellene a vakcina, csak még nincs forgalomba, de a vakcinabankokban a madárinfluenza ellen emberek részére készült vakcina már készen áll.
Rusvai Miklós állatorvos virológusa Kvaterka vendége, én Sályi András vagyok. Ön állatorvos, egyetemi tanár, az MTA doktora, biztos volt külföldön sokszor, éveket is töltött külföldön?
Így van, részben Svédországban, az Uppsalai Biomedikumban dolgoztam közel egy évet, több részletben, és ott is vírusokkal foglalkoztam természetesen, illetve utána pedig Udinében, Olaszországban, ott pedig a halak immunrendszerével foglalkoztam, tehát ott egy egész más területen, de a halak immunrendszerével, vírusfertőzéseivel foglalkoztunk az Udinei Egyetemnek a Vízbiológiai Intézetében.
Én azt mondom, hogy ez az utóbbi volt a sokkal jobb hely, már úgy értve a sokkal jobb helyet, hogy ott egy magyar ember sokkal jobban érzi magát, mint valahol fönn északon Svédországban. Ez így volt?
Így volt, tökéletesen beilleszkedtem. Ne felejtsük el, Udine az az osztrák-magyar monarchia része volt, rengeteg közös emlék, rengeteg, a Viale Ungerián laktam, tehát a magyarok útján laktam, ez volt a neve az utcának, ahol laktam, tehát ezer kapocsal kötöttünk hozzájuk, mentalitásukban, hozzáállásukban nagyon hasonlóak hozzánk, csak sokkal nyitottabbak, barátságosabbak, befogadóbbak, mint mi. Nálunk nagyon sok az emberek gyanakvása okkal, tehát a mi történelmünk azért egy kicsit talán még hányatottabb volt, mint az övék, de minden esetre nagyon jól éreztem magamat ott.
És Svédországban azért ott is?
Svédországban igen, de ott azért egy kicsit sterilebb a környezet, és ne felejtsük el azt, hogy 3 óra hosszáig tart a nappal ebben az időszakban, és -20 alá nem igen ment abban az időszakban, tehát én a 80-as években voltam ott, nem igen ment a hőmérséklet -20 fölé, ez azért tényleg emberpró. És biciklivel járt mindenki, én is.
-20-ban biciklivel? Na, hát akkor kesztyűk, kabát, minden.
Kellett minden valóban, de azért magyar embernek az szokatlan volt.
Na de és csúszik. Hát a másik az, hogy ott akkor vigyázni kell.
Így van, de nincs tömegközlekedés. Egy ösztöndíjasnak pedig nem volt pénze autóra, tehát magyarul vagy gyalogolt az ember 5-6 kilométert, vagy biciklivel ment.
És a családja is kim volt? Nem kérdeztem még a családjáról, hogy egyáltalán vannak-e gyerekei, és ők is állatorvosok lettek-e?
Nem, feleségem van, családunk nincsen, ez így alakult, nem mi terveztük így, de így alakult. Mindenesetre a feleségem utánam jött az ösztöndíjas periódusom vége felé, tehát ő is kim volt mind a két alkalommal, Uppsalában is, Udinében is a vége felé, de mivel ő más hivatás, ő ugye a Semmelweis Egyetemen dolgozott, ezért ő huzamos időre nem hagyta ott a munkahelyét, de a szabadsága időtartamára ki tudott jönni hozzám.
Még egy utolsó kérdés, az oktatás, a tanítás. Azt mondja, hogy szeret tanítani. Nagyon szeret tanítani?
Nagyon szerettem, most már egyre kevésbé. Nagyon szeretném most is, de egyre kevésbé csinálom. Az előbb említett nagy tudású professzorom, Szent Iványi Tamás mondta, hogy az embernek akkor kell abba hagyni az oktatást is, a kutatást is, amikor még mások nem veszik észre, hogy alkalmatlan rá, de ő már úgy döntött, hogy visszavonul. Tehát én mind az oktatásból, mind a kutatásból, saját elhatározásomból akkor vonultam vissza, amikor még marasztaltak, mert sokkal jobb, ha az ember úgy érzi, hogy már a teljesítő képessége csökken, már pedig 70 éves korában az embernek csökken a teljesítő képessége, és adott esetben a szellemi alkalmazkodó képessége és reakció ideje is. Tehát magyarul én úgy voltam vele, hogy ideje abba hagyni, és ezért önszántamból így döntöttem.
Jó főnök volt? Mert volt intézetvezető is mindenféle.
Ezt a munkatársaimtól kéne megkérdezni, de az, hogy még most is szívesen látnak a munkahelyemen, ez talán az bizonyítja, hogy nem utáltak meg nagyon.
Kedves hallgatóink, a Kvaderka műsorának vendége Rusvai Miklós állatorvos, virológus, úgy kellett volna mondanom, hogy dr. Rusvai Miklós állatorvos, virológus volt. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő, Sályi András.